102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Meghosszabbítja az Energiaügyi Minisztérium a vállalati e-autó támogatási programot, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Cepek Gábor felidézte, a programot tavaly februárban indították, egy járműre akár 4 millió forintos állami hozzájárulást is kaphattak a cégek. A 30 milliárd forintos keretből eddig mintegy 28 milliárd forintra érkezett támogatási igény, tehát maradt hozzátevőleg 2 milliárd forint, ezért úgy döntöttek, hogy az eredetileg március végi benyújtási határidőt meghosszabbítják, ismertette. A vállalkozások a fennmaradó forrásra áprilistól is jelentkezhetnek novemberig vagy a keretösszeg kimerüléséig, tette hozzá. Elfogtak egy 19 éves férfit, aki azzal fenyegetőzött, hogy volt gimnáziumában annyi embert végez ki, amennyit csak lehetséges, közölte a rendészeti államtitkárság a közösségi oldalán szombaton. A tájékoztatás szerint a fiatal elektronikus levelet küldött csütörtökön a terrorelhárítási központnak. Az e-mail kidolgozott tervet tartalmazott arról, hogy 6 nappal később miként tervezi volt gimnáziumában annyi ember kivégzését, amennyi csak lehetséges, írták. A rendészeti államtitkárság közlése szerint a fiatalembert 3,5 órával a levél postázása után a TEK munkatársai elfogták. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény elkövetés fenyegetés büntettével gyanúsította meg. A gyanúsított elismerte a bűncselekmény elkövetését, de vallomást nem tett, jelenleg őrzik. Olvasható a tájékoztatóban. Ismételten a brüsszeli bürokraták alkalmatlanságának árát fizeti meg az európai gazdaság, miután nem sikerült tárgyalásokkal elkerülni az amerikai vámintézkedéseket, mivel az utóbbi hónapok tétlenségben teltek. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető arról számolt be, hogy tavaly november óta tudható, hogy Donald Trump lesz az Egyesült Államok új elnöke, és ő patrióta gazdaságpolitikát fog folytatni, amelynek a keretében vámemelésekre is sor kerülhet. Mindezt tudta mindenki, tudhatták Brüsszelben is. Mégis az elmúlt hónapokban Brüsszel semmit nem tett ebben a kérdésben. Egyetlen komolyan vehető tárgyalási ajánlatot sem tett Brüsszel az Egyesült Államoknak, mondta. Az ukrán-magyar határszakaszon 5094-en léptek be Magyarországra pénteken, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat-irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Vasárnap általában felhős, borult idő várható, viszont átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délután a Dunántúlon átmenetileg jobban is felszakadhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, kisebb eső, zápor valószínű, melyre délelőtt inkább a Dunántúlon, majd a déli óráktól a középső ország részben és keleten lehet számítani. Számottevő mennyiségű csapadék viszont elsősorban az esti óráktól északkeleten várható. Az északnyugati-nyugati irányú szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, északnyugaton viharos lökések is kísérhetik. Az ország keleti harmadán ugyanakkor gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 12 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Szentek, szent életű emberek.
Lajtorjás Szent János hitvalló. Az Úr Jézus nyilvános föllépése előtt 30 évet töltött a názáreti csendes otthonban. A világ előtt ismeretlen, rejtett élet volt ez, amely imádság, elmélkedés, munka, szeretet, engedelmesség és önmegtagadások között telt el. Ez az élet mindig ihlette a mélyebb lelkeket. Szent János is azok közül való, akikre ez a krisztusi rejtett élet különösebb hatással volt. Palesztinában született 580 körül, amelyet üdvözítőnk megszentelt életével. Gyermekkoráról semmit sem tudunk. Mindössze 16 éves volt, amikor elhagyta hazáját és a világot, s a Szentföldtől délre fekvő Sínai hegy vidékére ment. Ez a terület akkor az Istennek élő lelke kedvelt hazája volt. Egymást érték rajta szerzetes kolostorok és remete telepek, s János is itt egy kolostorba vonult, és a szentek tudományában igen jártas jámbor életű szerzetes Martírius vezetése alatt állott 4 évig. Miután elsajátította a keresztény tökéletesség alapelveit, az alig 20 éves ifjú szerzetes a Sínai hegy lábánál remete életet kezdett élni, anélkül azonban, hogy teljesen megszakította volna a kolostorral az összeköttetést. Lakása kezdetben egy kis remete kunyhó volt, amelyet később barlanggal cserélt föl. Itt töltött 40 esztendőt. Miben telt el ez a hosszú 40 év ott, távol a világtól, az Úr Jézus názáreti rejtett életének követésében. Sokat elmélkedett és imádkozott. Szent volt a hegy, amelynek tövében lakott, megszentelte az Ószövetség legfölségesebb Isten jelenése, amikor az Úr e hegyen a felhőből villámlás és mennydörgés között kihirdette a 10 parancsolatot. Az ilyen helyen dúsabban hullanak bele a lélekbe a 10 parancsolatot kiegészítő hegyi beszédnek és az evangéliumi tanácsoknak szent magvai. Ahol valamikor Isten szövetségre lépett a zsidó néppel, ott a lélek buzdul arra, hogy végleg, föntartás nélkül egyesüljön Istenével. Ahol Mózes 40 nap és 40 éjjel az Úrral beszélgetett, s kenyeret nem evett és vizet nem ivott, s ezzel előrejelezte az Úr Jézus 40 napos böjtjét, ott János a legteljesebb remete igénytelenségben élt 40 évig. Lakása a betlehemi istálóra emlékeztetett. Életrajzírói azt mondják róla, hogy inkább az étel látásából, mint használatából táplálkozott. Foglalkozott kézi munkával, saját maga kereste meg élelmét, de a magános élet ellenére sem vált hideg-rideg emberré. Sokan jöttek hozzá, ki tanácsot kért tőle, ki imádságába ajánlotta magát. Szívesen vállalkozott mindkettőre, szeretettel adta Krisztus követésre a tanácsait, s imádkozott a szükséget szenvedőkért, s tudott alázatos lenni, amiért odaadással foglalkozott a lelkélet kezdőivel, néhány remete és kolostorlakó azt terjesztette róla, hogy fecsegő, ámító. A szent nem érzékenykedett, hanem úgy gondolta, hogy mások talán jobban ismerik őt, mint saját maga. Mindjárt kész is volt a gyökeres orvossággal. Elhatározta, hogy a jövőben egy szót sem fog szólni. Az elhatározást tett követte. Egy évig teljesen hallgatott, s utána csak azért szólalt meg, mert régi bírálói belátták nagy szentségét és alázatosságát, és szégyenkezve kezdték kérni arra, hogy csak beszéljen továbbra is. 60 éves volt már, amikor a szomszéd kolostor lakói, részben azok, akik azelőtt fecsegő embernek tartották, megválasztották elöljárójuknak. Csak nagy nehezen vállalta el ezt a tisztséget. Életrajzírói kiemelik, hogy vezetése alatt a szerzetesek igen nagy előrehaladást tettek a lelki életben. Amikor azonban érezte, hogy közeledik a földi élettől való búcsúzás ideje, megvált a kolostortól, s annak vezetését öccsére, Gergelyre bízva, visszatért régi kedves és keményebb életmódjához a barlangba. Itt azután nem sokára igaz szentnek halálával halt meg, életének 70. évében. Valószínűleg 649. március 30-án. Egy barátja a krisztusi lelkélet nagymesterét bámulta benne, s igencsak kérte, írja meg saját tapasztalatai alapján ennek az életnek szabályait. Szentünk a kérésnek engedett, s megírta korának legjelentősebb lelkikönyvét, amelynek címe az égbe vezető lajtorja. Ettől kapta nevét is, Lajtorjás Szent János. Ez a mű az Úr rejtett életének nyomába lépő, lelki, illetve szerzetesi életet úgy fogja föl, mint egy lajtorját, mely a földet az éggel összeköti. Az egyes fokozatokat, amelyeken áthaladva a lélek tisztul és gazdagszik, létrafokoknak nevezi. Megkülönböztet 30 ilyen fokot, mert az Úr názáreti rejtett élete is 30 évig tartott. János élete és művei sokakat segítettek, hogy példaképül maguk elé állítsák az Úr rejtett életét, s hogy a bensőséges lelkélet létráján eljussanak az égbe. Érdemes megemlíteni Boldog Amadénak az életét, sokat tanulhatunk tőle is. Ezen a napon emlékezünk rá. Nevének jelentése, szeresd az Istent, és Amadé hűséges is volt ehhez haláláig. Szavoja fejedelme volt. Udvarából száműzött minden felesleges pompát, nem adott ki egyetlen fillért sem számlálatlanul. A szegényeket azonban uraimnak szólította, és minden nap terített asztallal várta. Amikor egy alkalommal hercegi vendége érkezett, s az a vadászkutyái iránt érdeklődött, Amadé rámutatott az asztala körül ülő szegényekre, és ezt felelte, ezek az én vadászkutyáim, ezekkel vadászok a mennyországra. Amikor a vendég figyelmeztette, hogy sokan visszaélnek jóságával, ez volt a válasza. Nem akarom ezt kutatni, mert ha Isten velünk is hasonlóan tenne, sokszor vissza kellene vennie tőlünk is, érdemtelenektől bőkező adományait. 1472-ben a temetésén az ország nagyjai szőrcsuhába öltöztek, úgy gyászolták. A szegények pedig legszebb rongyaikat vették fel, így ünnepelték megdicsőlését. Egri vonatkozású Tárkányi Bélának az élete, néhány mondatot őróla is, költő, plébános, szentírás fordító volt. Egerben halt meg, kis utcát is neveztek el itt róla. Az 1931-ben kiadott magyarországi Szent vagy Uram, Kottás énekes könyv olyan közismert egyházi énekeit írta, mint például Harmatozzatok, égi magasok, Karácsonyének pásztorok, pásztorok örvendezve sietnek Jézushoz Betlehembe. Azután nagybőt énekei Buzgó szívvel ünnepeljük, a keresztfához megyek, oltári szentségről szóló énekek, égből szállott szent kenyér, zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek, Uram Jézus, légy velünk. Mária énekek, Isten legszebb temploma, áldozzunk hív keresztények, Te vagy földi éltünk vezércsillaga. Szent Anna éneket is ő írta. Mise énekek áldozattal járul hozzád, ó nagyisten hív néped. Egybegyűltünk, ó nagyisten, buzgó imádásodra. Kegyességgel hív szó Jézus. Szeretettel jönnek hozzád, mind-mind kedves énekünk. Gyászmisékre is adj irgalmat, adj nyugalmat. Kiragyogni látod éltett csillagát, azután ó megváltó kegyes Jézus. Ezek az közkedvelt és népünk által sokszor elimádkozott szövegek is megsejtetik Tárkányi Béla nagy Isten szeretetét. Szeressünk énekelni a szentmiséken, sőt, ha magunk vagyunk, akkor is szívesen énekeljünk, ne felejtsük el, aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Oh. A nap verse.
Fodor András, Kegyelem. Ha lépcsőn fölvezetve fogtad már apró gyerek kezét, érezted gyönge összegyüremlő tenyerében, hogy mozognak a csontok. Válladhoz, hogyha vontad egyszer is futkosó kicsiny lány fejét, s megcsapta orrodat a haj, a bőr meleg madárfészek szaga. Ha láttál a vonat ablakában csimpaszkodó fiút esengeni a mezőkre gurult olajzöld tollú madarak után, ha láttad ugyanőt a küszöbön két lábfejét egymásra gyűrögetve, felpuhult, nedves arccal szipogni, mert kobakjába szúrt a méh, ha szemhéjad alatt is őrzöd, egész testében ujjongva, kinyílva száz galambszárnyként repeső fehéren, hogy szalad vissza anyjához az élet? Tudod, miért kap kegyelmet újra, annyi keserves szégyen után is? A folytatódás.
Fodor András Kegyelem című versét Fehér István előadásában hallották. Fodor András Kaposváron érettségizett 1947-ben. Még gimnazista volt, amikor első verse megjelent a Pécsi Sorsunk című folyóiratban. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta tanulmányait. A híres elitképzőnek, az Ötvös Kollégiumnak lett a tagja, ahol Fülep Lajos tanítványa volt. Az Ötvös Kollégiumban barátkozott össze életre szólóan Colin Mason angol zenetudós jelölttel, a későbbi Bartók kutatóval. Egyetemi évei alatt váltak ismerté versei az I. és Gyula által szerkesztett Válasz című folyóiratban. 1951-ben kapott könyvtáros és orosz szakos diplomát. 1949-ben a Választ, 1950-ben az Ötvös Kollégiumot is betiltotta a kommunista hatalom. Fodor András 1949 és 54 között műfordításai révén maradt kapcsolatban az irodalommal. Versei csak 1954-től jelentek meg újra a Csillag című folyóiratban. 1958-ban kiadott második kötetét politikai jellegű bírálat érte. Emiatt 2-3 évre újra kiszorult az irodalmi életből. 1983-tól a kortárs szerkesztője. 1981 és 86 között a Magyar Írószövetség alelnöke volt. Sokoldalú, nagy műveltséggel rendelkező alkotó volt. Elmélyülten foglalkozott a zenével és a képzőművészettel is. Zenéről írt tanulmányai és Igor Stravinszkijről szóló könyve mellett 1959 és 68 között rendszeresen szervezett zenehallgató és zeneértelmező esteket. Fodor Andrást 1992-ben Kossuth díjjal tüntették ki. 1997-ben hunyt el 68 éves korában.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. pápa imádkozik a délkelet-ázsiai földrengés áldozataiért. Isten szeretete nem kényszerűség, hanem szabadság a lélekben. Pasolini atya második nagybőjti elmélkedése. Geleger érsek Magyarországon. Az emberi méltóságot helyezzék a béketárgyalások középpontjába. A pápa imádkozik a délkelet-ázsiai földrengés áldozataiért. Ferenc pápa kifejezte lelki közelségét a pénteken 7,7 erősségű földrengés által sújtott Myanmar és Tájföld lakosságához. Pénteken küldött táviratában a pápa a fájdalmának adott hangot az emberi életek elvesztése és a nagymértékű pusztítás miatt. A pápa szívből jövő imákat mondott az elhunytak lelki üdvéért, és lelki közelségéről biztosította mindazokat, akiket ez a tragédia érintett. Megemlékezett a mentésben résztvevő minden személyről is, és azért imádkozik, hogy a lelki erő és a kitartás isteni ajándéka támogassa őket a sérültek és a kitelepítettek ellátásában. A katasztrófa következtében 6 régióban rendkívüli állapotot hirdettek ki. A földrengés hatásának pontos kiterjedése továbbra is bizonytalan, de egyértelmű, hogy a humanitárius áldozatok száma jelentős. Ez a válsághelyzet egy olyan időszakban érkezett, amikor Myanmar már amúgy is széles körű kitelepítéssel küszködik, több mint 3 millió ember kényszerült lakóhelyük elhagyására az országon belül, és a lakosság több mint egyharmada szorul sürgős humanitárius segítségre. A földrengés epicentruma Myanmar középső részén található, egy olyan régióban, amely mélyen érintett a folyamatban lévő konfliktusban. Az ehhez hozzáadódó földrengés még bonyolultabbá teszi a segélyszállítást. Kínai sajtóértesülések szerint a földrengések Yunnan és Sichuan tartományokban is érezhetőek voltak, ahol sérüléseket eredményezett és károkat okozott lakóépületekben az észak-myanmári határon fekvő Ruili városában. Kambodzsa, Banglades és India is rengésekről számolt be. Isten szeretete nem kényszerűség, hanem szabadság a lélekben. Pasolini atya második nagybőjti elmélkedése. Március 28-án pénteken délelőtt a 6. Pál teremben Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka, megtartotta második nagybőjti elmélkedését, amelynek középpontjában ez alkalommal a szabadság a lélekben témája állt. Krisztus korlátlanul szabad, mert soha nem követel semmit senkitől, igazsággal és szeretettel üdvözíti a világot. Az elmélkedés elején Pasolini atya örömét fejezte ki, hogy Ferenc pápa visszatért a Szent Márta házba, a Gemelli kórházban való hosszú tartózkodása után.
Oggi il nostro saluto al Santo Padre lo potrebbe quasi raggiungere perché è qui vicino a noi, anche se non può essere con noi fisicamente, ma siamo tutti molto contenti di questo suo ritorno a casa.
Ma a Szentatyának szóló üdvözletünk szinte eljuthat hozzá, mert itt van, közel van hozzánk, még ha fizikailag nem is lehet velünk. De mindannyian nagyon örülünk a hazatérésének. Ezekkel a szavakkal kezdte Roberto Pasolini kapucinus atya pénteken délelőtt a 6. Pál teremben a 4 mindenki számára nyitott nagybőjti elmélkedése közül a 2. A húsvét ünnepéhez elvezető, a nagy hetet megelőző péntekig tartó elmélkedés sorozat témája Krisztusban lehorgonyozva, az új élet reményében gyökerezve és megalapozódva. A március 21-i első elmélkedés után, amelynek középpontjában a pápai ház szónoka az elfogadás megtanulására buzdított, és amelyet Jézus keresztsége eseményén keresztül világított meg, ez alkalommal a Máshová menni, szabadság a lélekben című témára tért ki, felvázolva Jézus nyilvános működésének néhány epizódját, amelyekben megnyilvánul korlátlan szabadsága és annak a módja, ahogyan elhozza az üdvösséget a világ számára. Küldetéséhez hűen Krisztus mentes a mindenhatóság kísértésétől, és az ima által felfedi annak a kockázatnak a lehetőségét, hogy a hiteles szolgálat összevegyül a személyes elismerés keresésével. Pasolini atya Isten fiának,
a következő három tanítására mutatott rá.
Di non accordare immediatamente fiducia agli altri.
Ne bízz azonnal, tudj csalódni, és ne követelj. Az első tanítás magyarázatához a pápai ház szónoka János evangéliumának arra a szakaszára hivatkozott, amely azt beszéli el, hogy Jézus, bár Jeruzsálemben sokan hittek benne, nem bízott bennük, mert tudta ő, mi lakik az emberben. Az ilyen távolságtartó reakció zavarba ejtő korunkban is, amelyet áthat az individualizmus és a féktelen versengés uralma, amikor a folyamatos elismerés igénye a kedvelések, lájkok szüntelen keresésére ösztönöz. Krisztus azonban távol marad ezektől a gyors és felületes elismerésektől, mert tudja, hogy az ember szíve, bár a lélek és Isten hangjának lakhelye, mégis rendkívül törékeny, manipulálható, imbolygó, aggódó. Jézus, a mester tudatosabb és érettebb választ, olyan növekedést vár az embertől, amely nem egy mechanikus fejlődési folyamat, hanem a körülmények felmérésének képessége. A fontos dolgok időt, türelmet, elkötelezettséget és odaadást igényelnek, mutatott rá Pasolini atya, hangsúlyozva, hogy ami Jézusban hideg távolságtartásnak tűnik, az valójában bölcsesség és mélységes tisztelet önmagunk és mások iránt. Krisztus második tanítása arra a képességre utal, hogy tudjuk, hogyan kell csalódást okozni az elvárásokban. E téma elemzéséhez Pasolini atya Máté evangelista egy szakaszából indult ki, amelyben egy kánaáni pogány asszony az Úrhoz kiált, hogy gyógyítsa meg a lányát. Ő azonban szóra sem méltatta, még egy szeretetteljes pillantást sem vetett rá. Jézus látszólagos érzéketlensége a szenvedéssel szemben abból fakad, hogy Krisztus nem fél attól, hogy mások szemében jelentéktelenné válik. Amikor azután a pogányasszony kitartóan, makacsul és bátran közeledik az Úrhoz, anélkül, hogy bezárkózna önérzetébe és áldozatnak érezné magát, akkor Krisztus elismeri nagy hitét, amely képes remélni, hogy a dolgok jobbra fordulhatnak. Jézus látszólagos közönye tehát nem más, mint pedagógia, amely felszínre hozza az ember szívében lévő bizalmat, a jobb életbe vetett bizalmat.
Un ultimo tipo di indifferenza che Gesù sa esprimere è la capacità di saper prendere distanza dal consenso delle folle che abbiamo già visto all'inizio.
Krisztus harmadik és egyben utolsó tanítása az, hogy képes elhatárolódni a tömegek egyetértésétől, fejtette ki Pasolini kapucinus atya, példaként hozva fel a János evangéliumában elbeszélt kenyér és halszaporítás epizódját. Ez az esemény nagy lelkesedést vált ki a jelenlévőkből, Jézus mégis elhatárolódik tőle, egyedül félrevonul. Ugyanis ismeri az embereknek azt a belső törékenységét, hogy jelentéktelennek tartják magukat, és hagyják, hogy mindenféle befolyások és befolyásolók, influencerek manipulálják őket. Ehelyett azzal az erőfeszítéssel kellene szembenézniük, hogy higgyenek önmagukban. Jézus csak később tér vissza a tanítványokhoz, amikor a galileai tengeren való átkelés közben elsodorja őket a vihar. Egy vihar rávilágít az ember minden félelmére és arra a képtelenségére, hogy felismerje a törékenységben rejlő erőt. Mégis, még a legsötétebb éjszakákban is Jézus a remény, amely soha nem csal meg, amely lecsendesíti a vihart és elhozza a békét, fejtette ki a remény szentévének nagybőjti elmélkedésében Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka. Amikor Krisztus elmagyarázza a kenyér és halszaporítás mély értelmét, vagyis egy olyan étel jelentését, amely az önátadás révén elvezet az örök élethez, tanítványai közül sokan elhagyják őt. Jézus akkor megkérdezte a 12-t, a legközelebbi követőit. Csak nem akartok ti is elmenni, idézte János evangéliumának szavait a pápai ház szónoka. Rámutatott, hogy Jézus kérdése nem gúnyolódó vagy zsaroló, mert ő neki nincs szüksége megerősítésre ahhoz, hogy folytassa küldetését. Ellenkezőleg. Kérdése egy olyan mély belső szabadság tükre, amely senki mástól, csak saját magától kéri vágyának árát. Pasolini kapucinus atya elmélkedésében utalt az evangéliumokban szereplő igemódokra, amelyeken belül fokozatos elmozdulás tapasztalható a felszólító módból a feltételes mód felé, hogy így a választás, a szabad és tudatos szeretet igénye kerüljön a középpontba. Az Úr valójában nem állítja, hogy követői mindig készek és hajlandóak teljesíteni az ő akaratát. Éppen ellenkezőleg, az aggasztja őt, ha a követői nem tudják szabadon kifejezni érzéseiket, és hasztalan önelégültségükbe zárkoznak, önmaguk és mások elvárásainak rabszolgáivá válnak. Ha viszont van bátorságunk őszintén kifejezni vágyainkat, akkor megnyílunk egy nagyobb élet előtt, és közelebb kerülünk Isten országához.
La verità e l'amore non hanno bisogno di imporsi, ma sanno attendere, lasciando che le cose maturino fino a diventare il frutto di una libera e piena adesione.
Mert az igazságnak és a szeretetnek nincs szüksége arra, hogy rákényszerítsék magukat az emberekre, hanem tudnak várni, hogy a dolgok megérlelődjenek teljes odaadásban és szabadságban. És Krisztus így üdvözíti a világot, zárta a második nagyböjti emélkedését Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka. Geleger érsek Magyarországon. Az emberi méltóságot helyezzék a béketárgyalások középpontjába. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára március 27-e és 30-a között Budapesten tartózkodik. Pénteken a magyar nagykövetek éves konferenciáján tartott beszédet. A Szentszék továbbra is erősen elkötelezett a nemzetek közötti béke, igazságosság és harmónia előmozdítása mellett. Ezt erősítette meg Paul Richard Geleger érsek a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára, hivatkozva a mai világban megfigyelhető fegyveres ellenségeskedésekre, mint például az Oroszország és Ukrajna közötti háborúra, az Izrael és a Hamas közötti konfliktusra, a közel-keleti harcokra és zűrzavarokra, vagy akár az Afrika területein zajló erőszakra. A március 27-e és 30-a között Magyarországon tartózkodó érsek március 28-án az ország éves nagyköveti konferenciáján szólalt fel. Kiemelte a vallások fontos szerepét, amelyet a jelenkori geopolitikai kihívásokban játszhatnak. A vatikáni diplomata beszédében hangsúlyozta, hogy éppen az az elkötelezettség, hogy helyezzék az emberi méltóságot minden diplomáciai tárgyalás és megoldás középpontjába, teszi a vallásokat és képviselőiket fontos szereplőkké a béke építésének folyamataiban és az ezért folytatott párbeszédben. Geleger érsek kifejtette, hogy a katolikus békekoncepció, amely a Szentszék diplomáciai erőfeszítéseinek alapja, nem csupán politikai szükségszerűség vagy a háború hiánya, hanem erkölcsi kötelesség és Isten akaratának tükröződése. Éppen az igazságosság, a szeretet és az igazságos rend jelenléte az, ami a szívek megtérésére és minden ember méltóságának elismerésére, valamint az átfogó fejlődésre hív. Ez egy olyan béke, amely tehát az Istennel és az egyes személyek közötti, és tágabb értelembe véve az egyének, közösségek, társadalmak és végső soron a nemzetek és az államok közötti kiengesztelésen alapul. A béke Isten ajándéka, amely az igazságon és a szereteten alapul, és az isteni kegyelemmel való emberi együttműködés révén érhető el, tette hozzá az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni képviselő. Beszédében az érsek rámutatott, hogy az igazság, az igazságosság, a szeretet és a szabadság értékei azok, amelyek a Szentszék küldetésének alapját képezik. Ezek nem kizárólag a kereszténységben vannak jelen, hanem minden kultúrában és vallási hagyományban feltűnnek, és alapvetően egyetemesek. Ez teszi a vallásközi párbeszédet nem választhatóvá, hanem a mélyreható történelmi és erkölcsi dimenziókkal bíró konfliktusok megoldásának alapvető eszközévé. A békének valami mélyebbre kell hivatkoznia. A minden vallási hagyományban jelenlévő közös erkölcsi és etikai meggyőződésre és mindenek előtt az emberi személy természetére mutatott rá Geleger érsek. Utalt példaként arra, hogy a Szentszék állandó párbeszédben áll az iszlám világ intézményeivel, illetve a pápa személyes elkötelezettségére a béke ösvényeinek előmozdítása érdekében, például az emberi testvériségről szóló dokumentum aláírásával, az Al-Azhar főimámjával, Ahmed Al-Taibbel 2019-ben. Ferenc pápa megújult hangsúlyt fektetett a béketeremtésre, mint gyakorlati és mindennapi elkötelezettségre, húzta alá a vatikáni képviselő. Hozzátette, hogy a fenntartható, igazságos és tartós béke mélyebb elkötelezettséget igényel, amely nem csak a diplomáciát, hanem a vallás által régóta támogatott erkölcsi és etikai elveket is magában foglalja. A politikai békeszerződések véget vethetnek a háborúknak, de erkölcsi alap nélkül gyakran nem gyógyítják meg a megosztottságot, nyomatékosította Geleger érsek. Sok konfliktusnak a közvetlen okától függetlenül van vallási dimenziója, állapította meg a vatikáni képviselő. Utalt például az Izrael és Palesztina közötti konfliktusra, vagy olyan helyekre, mint Szíria, Irak vagy Ukrajna, ahol bár a politikai tényezők központi szerepet játszanak, a vallási megosztottság is hatással van a különböző felekre. A történelem során és időnként még ma is a vallást erőszakos célokra vagy konfliktusok igazolására használják, mutatott rá Geleger érsek. Fontos azonban, hogy most a diplomácia világa felismerje, hogy a vallási képviselők hatékony eszközei lehetnek a megbékélésnek és az egységnek, mert képesek túllépni a diplomáciai kérdéseken, és olyan párbeszédet kínálnak, amelyet a politikai pragmatizmus önmagában nem képes elérni. A vallásdiplomácia ereje nem abban rejlik, hogy milyen politikai vagy katonai befolyással rendelkezik, hanem abban, hogy képes megszólítani az egyének szívét és elméjét, magyarázta Geleger érsek, aki felidézte a Szentszék közvetítő szerepét az Egyesült Államok és Kuba közötti közeledésben, amely a 2014-es történelmi megállapodásban csúcsosodott ki. A vallásdiplomácia a közös emberi értékekben gyökerező párbeszéd felkínálásával segít betölteni a tárgyalások során esetlegesen fennálló hézagokat. A békét a testvériségre kell építeni, nem csak politikai, katonai vagy akár gazdasági megállapodásokra, hangoztatta a vatikáni elöljáró. Kifejtette, hogy az ideológiák vagy a diplomáciai stratégiák idővel változhatnak, de az olyan erkölcsi elvek, mint az igazság, az igazságosság és a megbékélés állandóak. Végül Geleger érsek Magyarország történelméről beszélt, amely első Szent István király víziójából ösztönzést nyerve alkotmányában az egység, az igazságosság és a békés együttélés elveit testesítette meg. Az ország igyekszik bebizonyítani, hogy a béketeremtés nem elvont eszmény, hanem megélt valóság, amely az emberi méltóság védelmében és az emberi élet tiszteletében, valamint egy olyan társadalom előmozdításában gyökerezik, amelyben különböző kulturális és vallási hagyományok egymás mellett élhetnek, és amelyben gondoskodnak a legsebezhetőbbekről, zárta szavait az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni képviselő a magyar nagykövetekhez intézett beszédében. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!